Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mondd erről a törvényt, mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele parátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba, rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton, észrevette, de elment mellette. Aztán egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
Kedves testvérek! Ez a mai evangélium kifejezetten a kompassióhoz lett választva a közösségben, ugyanis kifejezetten az irgalmas szamaritánus történetével is szoktuk magyarázni azt, hogy mit is jelent az együttérző szeretet. Nem mindig könnyű ugyanis meglátni azt a szenvedést, ami az emberekben ott van. A tapasztalatom az, hogy az emberek legtöbbször ezt eltakarják, nem mutatják meg másoknak azt, hogy ők valójában szenvednek, hanem egyszerűen csak belül, egy belső szenvedéssel élnek. Néha egy-egy könycseppet így elmorzsolnak így a szemüknek a sarkába, de ha nem akarjuk, akkor nem veszük észre. És amíg hallgatjuk ezt az evangéliumot, gyakran ugye eszünkbe jut az, hogy hát ilyet mi biztosan nem tennénk, hogy csak úgy elmenjünk, és ott cserben hagyjunk így valakit. De ha így nézzük, akkor már látjuk, hogy milyen gyakran elmegyünk szenvedő embertársaink mellett. Meg azt mondjuk magunkban, ha nem akar róla beszélni, hát akkor nem beszél. Észre kell vennünk a szenvedőt, és egy olyan együttérző tekintettel kell őt körülvennünk tapintatosan, hogy ő érezze, hogy mintha Krisztust tisztelnénk benne, egy ilyen tisztelet az, ami körülveszi őt, amikor velünk együtt van. Hát ez már azt gondolom, hogy mindannyiunk számára kihívás, hogy meg tudjanak szólalni, hogy tudják kimondani azt, hogy mennyire fáj valami, ami történt velük. A másik, miután észrevettük, utána nem mondhatjuk azt, hogy hát most mit szenvedsz, nem látod, hogy én is szenvedek? Sőt, hát nézd, mennyire kicsi a te szenvedésed az enyémhez képest. Mert gyakran szintén ez is, amit szoktunk tenni, hanem hagynunk kell, hogy a másiknak a szenvedése megérintse teljesen a szívünket. Ezt jelenti azt, hogy megesett rajta a szíve. Akkor meglátta, engedte az irgalmas szamaritánus, hogy a szívéig hatoljon ez a látvány, amit itt lát ebben az emberben. és gyakran a láthatatlannak is a szívünkig kellene hatolnia. Jézus Krisztus az oltári szentségben itt jelen van, és a szívünkbe akar teljesen hatolni. Azt szeretné, hogyha megtapasztalnánk mi is az ő végtelen szeretetét, mert megesett rajtunk az ő szíve. Kérhetjük imában is ezt a szívet. Jézus szívének a tisztelete ugyanis ezt jelenti, hogy mi magunk is megpróbálunk élni ugyanazzal a szívvel, mint amivel Jézus élt. És ugye ez nem könnyű, hát, hogyha ilyen csecsemős írást hallunk, akkor mindannyiunknak a szívébe belemarkol a fájdalom, vajon tudunk-e valamit tenni, amivel ezt így enyhítjük. Talán genetikailag is erre vagyunk így kódolva. Hát nem, ilyenkor most folytatnunk kell a prédikációt. Nem tehetem meg azt, amit az irgalmas szamaritánus, ugye, aki oda ment hozzá, pedig mennyire ott van bennünk a vágy, nem, hogy oda menjünk, megnézzük, de majd az édesanyja megoldja ezt a problémát. De alapvetően van egy ilyen pillanat mindig, amikor döntenünk kell, hogy most oda megyek, vagy nem megyek oda a másikhoz. Néha első pillanatra azt mondjuk, ezt én nem bírom. Ezzel a szenvedéssel nem tudok mit kezdeni, úgyse tudok rajta segíteni, minek menjek oda. És ilyenkor az a jó, hogy az Isten nem koppint így a fejünkre, hogy na hát, ha nem mész oda, akkor szégyeld magadat. Nagyon gyakran megadja nekünk a lehetőséget, hogy visszatérjünk, és újra megpróbálkozunk ezzel. Magunkban pedig érlelni kell ezt a közeledést, hogy közel engedem magamhoz a másiknak a fájdalmát. Néha pont az van, hogy elviselhetetlennek tűnik számunkra az az ember, aki szenved. Mert azt mondjuk, hogy hát ez azért csinálhatnám már csendesebben is, nem? Hát nézzen rám, én sokkal csendesebben tudok szenvedni, mint ő. De meg kell engednünk a másiknak is azt, hogy szenvedjen. Mindannyiunknak van olyan embere, akit nem bír elviselni. De olyan jó, hogy egy ilyen közösség vagy egy ilyen tábor lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy közel engedjük magunkhoz ezeket az embereket is. Ha máshol nem, akkor, amikor sorban állunk az étkezésnél, akkor biztos megtapasztaljuk ezt a közelséget. Tehát ne hőködjünk vissza egymástól, hanem igenis lépjünk oda a másikhoz, és engedjük, hogy megérintse a másiknak a szenvedése a szívünket. Nagyon sokan, akik itt vagyunk, azért jöttünk, mert gyógyulásra vágyunk. És lehet, hogy az Úr éppen téged akar felhasználni, azt akarja, hogy a te újad legyen a gyógyítás az ő életében. Vajon engedjük-e ezt, vagy azt gondoljuk, hogy na majd előbb érintsen meg minket az Isten újja. Az irgalmas szamaritánus bekötözi a sebeket. Hozzányúl ahhoz, ami csúnya, amitől így viszolygunk. Én, hogyha nem pap lettem volna, akkor valószínűleg orvosi pályára mentem volna, hát most se áll tőlem távol nagyon a kérdéskör, de az az igazság, hogy nagyon sokszor hálát adtam már így a Jóistennek, hogy mégsem orvos lettem, ugyanis egy ilyen nagy együttszenvedő karizmát adott nekem, úgy látszik, a Jóisten. Ha azt látom, hogy valakibe beleszúrják a tűt, még magamban az még hagyján, azt még elviselem, hogyha van, aki engem szurkál. Hát nem mondom, hogy mindig könnyű. De amikor látom, hogy van, akinek valami nagyon fáj, akkor így teljesen beleélem magamat, hogy jaj, hogy fáj ez neki. Na hát, így biztosan nagyon nehéz lenne őt így kezelni, vagy gyógyítani. Habár igaz, hogy amikor így a gyerektáborban egy alkalommal történt egy kisebb baleset, tényleg nem túl komoly, akkor én is azt vettem észre, és gondolom, hogy az orvosok azt meg tudják erősíteni, hogy ilyen helyzetben az ember a problémára koncentrál, és azt próbálja megoldani, és akkor nem volt bennem ez a hirtelen, túlságosan mély együttérzés. Tehát valamit konkrétan mindenképpen tennünk kell, hogyha érezzük magunkban ezt, és ez, ha lehet, ne az eltávolodás legyen. A bekötözés igazából azt jelenti, a mi értelmünkben, hogy körülveszük a másikat Istennek a szeretetével, bekötözzük Isten szeretetébe, bekötözzük Isten batyujába a másik embert. Vigye jó messzire. Nem? Megyünk mi is vele, hordozzuk mi is a keresztet. Aztán itt olajat és bort önt rá is. Azóta, amióta ezt a példabeszédet itt magyarázzuk az egyházban, azóta magától értetődővé vált számunkra, hogy a betegeket megkenjük olajjal. Mégis ez egy kicsit úgy megy ki a divatból, ha szabad ezt mondanom. Amikor megkérdezem az embereket, jönnek temetést bejelenteni, hogy na és volt-e pap nála, akkor az alapvető többség azt mondja, hogy nem volt. Ilyenkor türelemmel elmagyarázom, hogyha látom, hogy van valami fogadó rész, hogy azért jó lenne, hogyha a legközelebbi alkalommal ezt is megpróbálnánk megtenni, mert itt a szentségnek az ereje hat. Jézus igazából belerejti ebbe a példabeszédbe a betegek kenetét. Tehát Isten arra szólít minket, hogy a szentségekhez vezessük oda a testvéreinket. Majd nagyon konkrét és kiváló alkalom lesz erre vonatkozólag. Egy jónási lehetőség lesz. És nem lesz könnyű kivárni, amíg a papok megjóntatják ugye az embereket. Bátorítanunk kell egymást. Kérdezzük meg nyugodtan a másiktól, hogy te már voltál gyóni? Hú, te nem, én nagyon izgulok. Biztos nincs ideje a papoknak, hogy mindenkit meggyóntassanak, majd én valamikor máskor. Tehát most elég sokáig itt leszünk, és mindent megteszünk azért, hogy ezt a szolgálatot így ellássuk. Bátorítsátok ti is egymást. Mondjátok, én már voltam, na ahhoz ne menjél. Tehát remélem, hogy nem ilyeneket fogtok majd mondani. És kimentek a tévések, azért merek már ilyeneket mondani. Tehát, hogy bátorítsátok, hogy minden atya tényleg irgalmas szívvel jön. De emlékszem egy alkalommal Paridomoniában arra, azzal bátorított egy püspök a gyónásra, hogy minden pap már az első 50 gyónásában minden bűnt hallott, amit csak el tudtok képzelni. Tehát ne féljetek, ez tényleg így van. Hát én nyilván nem fogok gyónási titkot elárulni, de meg tudom erősíteni a püspöknek az utolsó kijelentését, ami pedig az volt, hogy még azokat a bűnöket is hallották, amiket ti nem tudtak elképzelni. Tehát nem kell félni igazából. Nagyon érdekes, hogy milyen egyszerű dolog, nem? Oda megyek egy emberhez, mondok neki 5-10-20 mondatot, ő elmond egy feloldozás imádságot, és föl vagyok oldozva. És akkor rettegünk, hogy fú, de vajon mit fog gondolni rólam, ha ő megtudja ezt? Hát jelentem, semmit. Nem fogsz nagy újdonságot mutatni az emberről, azt gondolom a papnak, de nem is ez a gyónásnak a célja és a lényege, hanem az, hogy megmerítkezzünk teljesen Istennek a szeretetében és az ő jelenlétében. Nyilvánvalóan meghagyjuk a szabadságát mindenkinek, tehát nem lesz az, hogy most kötelező gyónás fakultáció van, beálltok sorba. Tehát Teréz anya is mindenkinek meghagyta a szabadságát, ő ugye egészen odáig ment, hogy mindenkit a saját vallása szerint próbált meg búcsúztatni, ami egy kicsit talán merésznek is tűnik. Most gondoljatok bele, hogy mi lenne, hogyha te azt, hogy meghal valaki, akit ismersz, és akkor mondjuk Mohameden szertartás szerint temettetnéd el. Ugye? Mert azt mondod, hogy ő neki az a szertartás az, ami őt közele vitte az Istenhez. Érdekes kérdések ezek, amiket ez így fölvet, de hát Teréz anyát minden esetre szenté avattuk. Tehát el kell gondolkozni, hogy hogyan tudom elvinni a másik embert ténylegesen az Istenhez. Nem tudom elvinni őt az akarata ellenére. De imádkozhatok azért, hogy Isten ki tudja, hogy milyen úton valahogy mégis elvigye őt Jézus Krisztushoz. Mert az ő nevében van az üdvösség. Elviszi egy fogadóba ez a szamaritánus ezt az embert, És ez azt is mutatja, hogy nekünk is el kell vezetnünk az embereket az Atyához. Meg kell próbálnunk elvinni. És a fogadó nyilvánvalóan Isten országa. A szenvedőnek pedig, ha semmi más, de annyit meg tudunk tanítani, hogy emelje egy kicsit Isten felé a tekintetét. A szenvedésben mindenki meg tudja tapasztalni Istennek a jelenlétét, vallási hovatartozástól függetlenül. Ennyi, nagyon sok olyan példát tudnánk, és talán ti is tudnátok az életetekből mondani, amikor a haldoklók azt mondják, hogy talán van valami. Lehet, hogy tovább nem tudunk jutni kimondva, de kimondatlanul már ott van az ő szívében is az Istennek az országa. És végül folytatnunk kell ezt a küldetést. Ez azt jelenti itt, hogy a fogadósnak ad 2 dénárt. Néha nem tudunk semmi más tenni, csak annyit, hogy valamivel támogatjuk a szeretett szolgálatot, az irgalmasságnak a továbbvitelét. Az Emmanuel közösségben is a tizedet, amit azt mondjuk, hogy fizetünk, azt részben ilyen jótékony célokra is fordítjuk. És milyen jó lenne, hogyha tényleg mindannyian valamilyen részt, ez nem feltétlenül tizedet jelent szó szerint nálunk sem, tehát nem azt jelenti, hogy valaki, akinek van egy gyereke feltétlenül, és alig van keresete, annak is oda kell adnia minden pénzét, sőt, pont éppen ő az, aki kap segítséget, de valamit föl kell ajánlanunk az Istennek, hogy ez a szeretett szolgálat így tovább tudjon menni. Ez néha ilyen nagyon konkrét tud lenni. És néha azt is jelenti, hogy amikor mi nem tudjuk megoldani a dolgot, akkor továbbadjuk ezt, így a feladatot másoknak. Ha átadjuk a stafétabotot, az azt is jelenti, hogy nem mi akarjuk megoldani, mert mekkora ez a kísértés, nem? Talán ti is tapasztaltátok, én papként egész biztosan napról napra megjelenti, hogy nekem kell mindent így megoldani, mert hát tényleg alig vannak körülöttem így még papok. De azt gondolom, ugyanezzel mindannyian küzdünk, hogy nekem kell megoldani mindent. Nem. A közösség éppen arra mutat rá, hogy nem minden az, amit én tudok megtenni. Végül azzal búcsúzik az irgalmas szamaritánus, hogy ha többet költenél, akkor visszafelé megadom neked. Itt már az irgalmas szamaritánus nem más, mint maga Jézus, aki megígéri a tanítványoknak, akik néha azért követelőzve kérdezik, hogy na és, hát mi lesz a mi utalmunk? Mit kapunk mi, hogy mindent elhagytunk? És akkor azt mondja, hogy ti, akik mindent elhagytatok, 100-szoros jutalmat fogtok kapni, és ráadásul az örök életet. Igen, 100-szorosan fizeti vissza nekünk mindazt, amit odaadunk. Ezt is, hogy most itt a melegben, a hőségben kitartóan megpróbálunk figyelni arra, hogy menjünk el már gyónni, amikor pedig tegnap voltunk. Azt gondolom, hogy 100-szorosan vissza fogja fizetni majd az Úr. Az együttérző szeretetnek a gyümölcse fog majd így bennünk így fölfakadni, ez pedig a békesség és az öröm. Adjuk tovább ezt testvéreinknek. Amen.